Köszönöm szépen a kedves fogadtatást. Ez a mai témánk már valamilyen szinten előkerült a testnevelési főiskolán, talán egy évvel ezelőtt körülbelül, amikor az agy csodálatos öngyógyító képességéről beszéltem, nem tudom, emlékeznek-e rá. Az előadás vége felé szeretnék majd utalni néhány dologra, amit érdemes megszívlelnünk, de a mai alkalom más jellegű, ahol az életmód változtatás agykémiája és döntéseink hatalma a témánk. Olyan terület ez, amely érdekes lehet, hiszen az agyunk a legmagasabb rendű szervünk és képességeink tárháza. Vagyon hogyan működik, mit tudunk róla mondani, és ezek a bizonyos ingerület átviteli rendszerek az agyban hogyan függnek össze belső késztetéseinkkel, gondolatainkkal, érzelmeinkkel, és egyáltalán hogyan tudják befolyásolni, megváltoztatni az életünket, életszemléletünket, illetve mi hogyan tudjuk befolyásolni, hogy az agyunk működése jól menjen, jól haladjon, hogy valóban egészségesen tudjunk gondolkodni, oda-vissza van ez. Ezért lehet azt mondani, hogy a táplálkozás, a mozgás, az a bizonyos 8 alapelv, amiről a Gábor beszélt, az alapvetően befolyásolja az agyunk működését és a legmagasabb rendű képességeit. Másrészt pedig a saját gondolkodásunk, képzeletünk, akaratunk használatával is befolyásolhatjuk az agyunknak a működését. Ez oda-vissza működik, és hogyha valaki valamelyikben gyengébb, akkor a másik oldalról tudja megtámasztani. Szeretném azt is megjegyezni, hogy bár mondunk dolgokat, és mondhatunk, és természetszerűleg mondanunk is kell az agyról, de olyan titokzatos szerv ez, és olyan bonyolult a működése, hogy ahány agykutatótól olvasok bármit is, mindenki ámulattal és csodálattal szembesül az agynak a dolgaival, csodáival, és hát ki az az ember, aki le tudná írni, hogy egy ideg ingerület átvívő anyag, mondjuk egy acetilkolin hatására a legbonyolultabb érzelmek, árnyalatok, művészi tudás, kreativitás lobban fel az emberben valahol. Valaki ezt le tudná írni? Nincs ilyen ember. Szóval tele vagyunk titokkal, igaz prédikátor könyve mondása, hogy az ember szeretne végére menni a dolgoknak, de nem mehet a végére. Nem tud. Ebben a földi korlátozott világban nem tudunk a dolgok végére menni, de azért valamit mondhatunk. És az, amit tudunk, azért az nagyon sok mindent befolyásolhat, és az életmódunkat megváltoztathatja, és a gondolkodásmódunkat. Hát ennek jegyében kezdjük el az előadást. Az egészséges életmód és alapelvei és a neurotranszmitterek. Néhány érdekesség az idegrendszerről. Körülbelül 100 milliárd idegsejtünk van, neuron, és több ezer típusa létezik ezeknek. Nagyon sokféle kapcsolódási pontjuk lehetséges, és megfigyelték azt is, hogy az ingerület a másodperc ezred része alatt átjut az egyik neuronról a másikra. Ezek a úgynevezett neurotranszmitterek, vagy ideg közvetítő anyagok, amelyek az ideg ingerületet egy speciális módon, sokféle módon juttatják el a másik idegsejthez, és ennek következtében indul be az a bizonyos elektromos gerjesztés, ami a döntéseinket, a választásainkat, az akaratunkat befolyásolja egy bizonyos irányba, vagy éppen gátolja, vagy modulálja. Mert ez a háromfajta neurotranszmitter létezik, a serkentő, a gátló és a moduláló. Tehát a serkentő neurotranszmitterek azok az elektromos gerjesztést serkentik, kiváltják, a gátlók ezt gátolják, illetve a modulálók, módosítók pedig modulálják, vagyis átalakítják azt a bizonyos ingerületet, attól függően, hogy milyen irányban engedünk teret neki. Mondok egy példát, hogy egyszerűbb legyen ezt megérteni. Például mondjuk, hogyha egy fuvolázónak a képét használjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a fuvola az idegsejt. A levegő, amit befújunk, az a bizonyos levegő, az a neurotranszmitter, az az ideg ingerület átvívő anyag, amivel megadjuk a, hogy úgy mondjam, ingerlést a sejtnek, és a moduláló pedig azok a fuvola billentyűk, amelyek azt a bizonyos serkentést egy bizonyos irányban alakítják, attól függően, hogy melyik billentyűt emeljük fel, vagy nyomjuk le. Tehát körülbelül ilyen egyszerű képpen lehetne érzékeltetni, hogy az agyunkban ezek a folyamatok így működnek, és ezek a neurónok egymással 100, illetve 200 ezer másik neuronnal is kapcsolatban állhatnak, attól függően, hogy milyen neuronról van szó. Például az úgynevezett purkinje idegsejtek vagy sejtek, azok körülbelül 200 ezer másik neuronnal vannak kapcsolatban. Más idegsejtek például úgy általában 100 ezerrel, de azt mondja az egyik agykutató, de lehet, hogy 10-szer többel. Csak körülbelül mondják. Ki tudja ezt megszámolni, kedves hallgatók? Ki tudna egy pamut gombolyagból összeszámolni, hogy mennyi fajta irány meg gomolyag van? Ugye, hogyha agymetszetet végzünk, akkor ilyen összegomolyodó dendriteket és axonokat látunk, ezek az idegsejtnek a nyúlványai, és ezek mérhetetlen bonyolult szövevényben, olyan tömören, hogy szinte kemény szövetet alkot, vannak együtt, hát ki tudna ezt végig bogozni, hogy is van ez. Ezek feltételezések, de körülbelül reális feltételezések, mert az ingerület átvívő, felfogó és érzékelő rendszerek azért körülbelül ebben az irányban mutatnak. Szeretném még azt is megemlíteni, hogyha másodpercenként egymástól elkülönülő 30 ezer döntést hoznánk, akkor is körülbelül 80 évre lenne szükség ahhoz, hogy kihasználjunk agyunknak a képességét. Ki képes erre? Tehát valami hihetetlen túlkompenzálás, illetve lehetőség áradat van az agyunkban. Tavaly, amikor beszéltem erről, akkor szóltam a szavantokról. Talán megemlítem emlékezésképpen, hogy ezek azok a bizonyos emberek, akik képesek az átlagos ember fölötti teljesítményre. Például ahány könyvet elolvas egy szavant, van ilyen szavant például, az minden egyes lapot, minden egyes betűt és minden egyes elhelyezés, bekezdés mindent megjegyez. Van olyan, aki már több száz vagy több ezer könyvet elolvasott, és bármelyik könyvbe belelapoznak, megmondja, hogy a 385. oldalon a második bekezdésben a harmadik betű micsoda. És van olyan szavant is, például Leslie Lemket említettem, aki bármilyen zeneművet, ha egyszer meghal, utána hibátlanul le tudja játszani. Miközben nem tud önmagáról gondot viselni, és nem tudja önmagát ellátni. Akkor elmondtam, és most is jelzem, hogy hihetetlen képességek vannak az agyunkban, amelyeket nem tudjuk kihasználni. Ez is az evolúció és a teremtés kérdésének egy nagyon érdekes sarokpontja, hogy vajon a teremtő, ha létrehozta ezt az emberi agyat, akkor miért így hozta létre? Érdekes, a Biblia erre úgy válaszol, hogy az ember agyába, az ember lelki világába az örökké valóság lehetőségét írta. Prédikátor könyve 3. fejezet 11. verse mondja, hogy adta az ember elméjébe az örökké valóságot. Ha viszont az evolúciót valljuk, akkor az a kérdés vetődik fel, hogy az evolúció csak olyan dolgot hoz létre, amit valamennyire tud is használni. De hát mi nem tudjuk használni másodpercenként 30 ezer elkülönült döntést. Tehát hogyha ennyire sokkal több lehetőség van benne, akkor minek hozta létre? Tehát ez is többek között, és más dolgok is számomra azt a meggyőződést erősítik, hogy nem véletlen, és nem statisztikai törvények következtében jött létre az agy, hanem értelmes, intelligens teremtő mérhetetlen lehetőségekkel hozta létre ezt a csodálatos szervet. Az embernek van több agyközpontja, agyterülete, én ebből most csak két részt emelnék ki, az egyik a homloklebeny, ahol az értelmi tevékenység székhelye található, a másik a limbikus rendszer, ami az agytörzs és az agykamrák környékén helyezkedik el, ez az értelem, a homloklebeny, ez pedig az érzelmeknek a székhelye az agyunkban, és a kettőnek érdekes kapcsolata van egymással, oda-visszahatnak egymásra, és befolyásolják egymást, és az ideg-ingerület átvívő anyagoknak is nagy szerepük van ebben, hogy milyen irányban, hogyan használjuk, illetve például mivel táplálkozunk, majd erről is lesz szó. A homloklebeny, az értelem, az ítélet, az intellektus, a lelkiség központja, az akarat székhelye, itt jönnek létre a döntéseink, a limbikus rendszer pedig az érzelmi központunk. Itt láthatjuk azokat a bizonyos axonokat, ez az axon, ez a velőhüvellyel ellátott hosszú nyúlvány, a dendritek pedig sok százával vagy ezrével az idegsejtből kiágazó kapcsolódási pontok más idegsejtekkel, és ezek a bizonyos pontok, amiket itt látunk, ezek a szinapszisok, úgynevezett kis végfácskák vagy butonok formájában jelenik meg. Megfigyelték, hogyha egy elkülönült, határozott döntést hozunk egy irányba, például amit még nem döntöttünk, akkor abban a pillanatban megjelenik a másodperc tölt része alatt egy buton az idegsejt nyúlványán. És abban a pillanatban, abban az irányban, amiben egy döntést hoztunk, létrejön egy idegkapcsolat. Az egyik agykutató, Erden Chalmers azt mondta, hogy szerinte ez teremtés. Gondolattal tudunk teremteni agyi kapcsolatokat. És még persze hozzáfűzi, majd erről is néhány szót a vége felé szólok, hogy ha például valaki nekünk megbocsát, akkor a mérhetetlen rossz önvád érzése helyett egyszer csak megjelenik a lelki béke és a nyugalom. De mitől? És kézzel fogható agyi idegközvetítők jelennek meg a vérben. És új kapcsolatok az agyban. Mintha igaz lenne, amit a Biblia mond, hogy új teremtés, amikor az ember részesül a megbocsátó kegyelemben. No de menjünk tovább. Itt vannak ezek a bizonyos szinapsisok, és itt vannak ezek a kis hólyagocskák, vezikulumok, amiben a szineptikus anyag van, különféle anyagok, és ezek kapcsolódnak a másik sejttel, itt felfogó, érzékelő receptorok vannak, és itt közöttük vannak a neurotranszmitterek, ezek az ingerület átvívő anyagok, amelyek mintegy a két idegsejt közötti kapcsolatot hozzák létre, és mintegy átcsúsztatják az ingerületet a másik irányba, és így a másodperc tört része alatt serkentő, stimuláló vagy éppen gátló hatást érnek el. Itt látunk két idegsejtet, egy egészen különleges elektronmikroszkópos felvétel, amikor egy irányban egy ingerület jön létre, nézzük meg, mennyire világosan látható a szinapszis és az elektromosságnak a kisülése. Tehát tényleg így van, hogy a döntéseink nyomán, mint egy agyi mintázatot, neuron mintázatot, egy kisülés mintázatot rajzol ki az agyunk. Hát persze ez rendkívül pici formátumban, tehát ezeket szemmel ilyeneket nem lehet látni, de mégis így történik. És ebben az irányban, hogyha megismételjük azokat az idegi kapcsolatokkal összefüggő döntésünket, akaratunkat, elhatározásunkat, akkor ezek megerősödnek, és új kapcsolatok jöhetnek létre. Ez csodálatos dolog. Ennek következtében mondják azt az agykutatók, hogy az ember akarata szabad és nyitott az új lehetőségekre. Nem kell, hogy megkötöző szokásaink életünk végéig rabságba tartsanak bennünket. Ez egy hatalmas nagy dolog és örömhír. És ez például majd, ez a szerző elmondta azt is, hogy nyitott agyműtéteknél végeztek páciensekkel, betegekkel kísérletet, amikor például egy ponton stimulálták, ingerelték az agysejteket, és kérdezték, hogy mit érez az illető, és mondta, hogy ilyen és ilyen emlékkép jön eszébe, ilyen és ilyen matematikai képlet, ez és ez a gondolat, stb. Érzelmek, gondolatok jutottak eszébe. Majd ugyanazt a pontot ingerelve megkérték arra, hogy most próbáljon erre meg erre gondolni. És közben ingerelték. És önök szerint képes volt másra gondolni? Mit gondolnak? Igen, képes volt. Az akarat erejével képes volt felülírni a mechanikus ingerlésnek, a belső késztetésnek az erejét, egy magasabb feszültséget tudott teremteni az akarati döntésével. És ebből következteti a szerző, hogy az emberi akarat szabad. Választhatunk. Tehát ezek a neurotranszmitterek parányi mennyiségű vegyi anyagok az idegvégződésekben termelődnek az idegi folyamatok során. Ezek kémiai hírvövők, és körülbelül 183-at ír itt ez a bizonyos szerző, ennyiféle neurotranszmittert ismernek jelen pillanatban, és itt látjuk ezen az ábrán ezeket a bizonyos kapcsolódási pontokat. Hogyha az ember intenzíven működés, különösképpen a női agy, a női agyban a legkisebb gondolat is egy egész zsongást indít be. A férfiaknál egy gondolat általában ilyen dobozszerű, villanásszerű, behatárolt ponton jelenik meg, nem magasabb rendűbb emiatt a nő, ne értsenek félre, sem a férfi alacsonyabb rendűbb, egyik sem magasabb rendűbb a másik, nem másképp működik a nő és a férfi agy. Épp nemrég tartottam erről adást a nő és a férfi agyról, illetve a szerepekről és szereptévesztésekről. Hát ez egy külön nagy felfedezés, hogy olyan kell megtanulni egy férfinak nőül gondolkodni, és egy nőnek férfiul, esetleg egyszer lehetne erről is előadást tartani, mert hát ez is életmód, hiszen nők és férfiak vagyunk, és hát a legnagyobb probléma az, hogy hogyan értse meg az egyik, nem a másikat. Na de ne menjünk más irányba. Itt látunk két idegsejtet, és itt látjuk az axonok és neurónok hálózatát. Ugye ez például az axon, nézzük meg, egy határozott, messzenyúló, megvastagodott nyúlvány, ez egy bizonyos velőhüvellyel van körbevéve, ez egy védőhüvely, ami még az ingerület sebességét segíti, ez a hüvely, hasonló módon, mint minél vastagabb egy elektromos vezeték, annál gyorsabban tud benne haladni az impulzus. És itt látjuk a szinapszisokat, a vezikulákat, és a kiürülő neurotranszmitter anyagot, illetve a felfogó receptorokat. Különféle neurotranszmitterek vannak, az acetilkolin, ez a gázpedál. Ez az ideg ingerületet, elektromos áramgerjesztést elősegíti. Mindenféle memória, tanulás, emlékezés ezzel van kapcsolatban. A GABA, vagy fék, gamma-aminobuterik acid, vagyis egy sajátos sav jellegű anyag, de ugyanígy neurotranszmitter fékként szerepel. Tehát ez például gátolja a neuron elektromos gerjesztését, visszafogja. Tehát, hogyha valamilyen nemet mondunk, akkor ez a fék lép életbe. A glutamát a serkentő kapcsolatban áll a bipoláris depresszióval, például a skizofréniával, egy olyan különleges anyag, ami ilyen serkentés hoz létre az agyban, túl dolgoztatja egy bizonyos területet, és az emberi agyban furcsa képek jelennek meg. A szerotonin az alvás, étvágy, kedv, fájdalommal kapcsolatos idegingerület átvívő anyag, vegyi anyag, a dopamin öröm jutalmazás üzemanyaga, a lelkesedéshez, motivációhoz segít. Melatoninról sokszor volt itt szó, gondolom, az alvás kapcsán, antioxidáns is egyben, a bioritmus beállítását segíti, az immunrendszert serkenti, ezért amikor például sokat vagyunk napfényen, napközben, éjszaka annál jobban működik az alvás, annál több termelődik, és a magas vérnyomást és az artritiszt is gyógyítja. Oxitocin, a szeretet hormona, szokták mondani, a lelki kötelékek, a bizalom, az egység és a szeretet érzületét hozza magával, illetve hogyha szeretetet adunk egymásnak, akkor oxitocin termelődik az agyban. Endorfinekről a mozgás kapcsán hallhattunk, fájdalomcsökkentő, kedély állapot javító hormon, emellett a szexualitást erősíti, a nevetés, az öröm hormona, és nagyon sok pozitív dolgot lehetne róla elmondani. A norepinefinek a virjedények összehúzódását segítik, az aggodalom, depresszió esetén jelennek meg, tulajdonképpen ez egy stressz hormon. Melyik úton, melyik idegpályán halad a gondolat, a döntés, attól függően a serkentő acetilkolin, vagy a gátló GABA lép életbe, leegyszerűsítve egy agyi folyamatot. Ha valamire azt mondom, hogy igen, ezt megteszem, akkor az acetilkolin lép életbe, és az stimulálódik. Ha pedig egy nemet teszünk, akkor gátlódik az idegi ingerület, és a gerjesztése a sejtnek. Megfigyelték, hogy legalább 10 millivolt többlettel kell rendelkeznie egy idegpályának ahhoz, hogy azt válassza az ember, a szervezet. Itt látjuk például, hogy egy 40 millivolt kell a 30 millivolthoz képest, hogy a szervezet egy új pályát tudjon kiépíteni és felülírni. Ellen Goodwhite-nak egy mondata, egy gondolata nagyon elgondolkodtató, amit meg kell értened, az az akarat tényleges ereje. Ez az emberi természetet uraló erő, a döntés vagy a választás hatalma. Minden az akarat helyes irányú tevékenységétől függ. A választás képességét Isten megadta az embernek, tőled függ, hogy helyesen élj azzal. Hihetetlen történeteket tudnánk elmondani, és egyet el is fogok önöknek mondani, hogy az akarat erejével az ember mire képes. Tudnának önök is ilyet mondani, ilyen történeteket? Tessék? Gyógyulás. Például gyógyulni. Az agy csodálatos öngyógyító képessége ennek a könyvnek a címe. Ajánlom figyelmükbe, nem tudom, meg lehet-e vásárolni itt. Talán igen, van, látom. Ajánlom figyelmükbe, rendkívüli, mert az egész gondolkodásmódját az embernek abban az irányban igazítja el, hogy hogyan kell helyesen használni az akaratot, a választást és a döntést, hogy az egész lelki világunkban és a fizikai életünkben a gyógyítás és a felépítő erők működjenek. És leleplezi azokat a gondolkodásbeli, látásmódbeli csapdákat, amelyek viszont a szervezetünk leépülését segítik elő, és az agyi értelmi tevékenységünknek a leromlását. És tényleg igaz a mondás, mindenki a saját sorsának a kovácsa, ki hogyan akar gondolkodni, ki hogyan akar dönteni, abban az irányban haladnak a dolgai. Tulajdonképpen igaz, hogy egy kicsit mi magunk teremtjük magunkat, a saját szabad választásunkkal. És ezért van az, hogy az ember nem kenheti másra a felelősséget. Nem mondhatja azt a másik embernek, hogy te vagy a hibás, hogy én ide jutottam. Mert olyan történeteket tudhatunk és hallhatunk, hogy a legelképesztőbb, a legszörnyűségesebb körülmények között emberek 20 évnyi börtön alatt, folyamatos megaláztatás alatt, erről vannak könyveink, Fidel Castro börtönében voltam, egyik ilyen könyvet, amit olvastam, hihetetlen kínzásokon és gyötrelmeken keresztül egy ember megőrizte az ember arcát, és az optimizmusát, és a derűjét, és így választott, pedig hihetetlen nehéz helyzeteket élt át, például azt, hogy a feleség elhagyta benne, amikor börtönben volt. Úgy érezte, akkor meghal a világ, vége az életnek. És mégis a hitével ki tudott jönni ebből a mély depresszióból is. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy a legszörnyűségesebb körülmények között is az ember, ha jól dönt, akkor győzhet. És a legcsodálatosabb körülmények között is, tudnák folytatni? Elbukhat az ember, és rossz életet élhet. A világ legjobb körülménye volt Jézus Krisztus mellett élni. Tudunk olyan emberről, aki elbukott mellette? 3,5 évig volt napi szinten vele. Együtt ettek, aludtak. Mentek, jöttek. Júdás. Péter a Getsemáné kertben a kihallgatások alatt megtagadta. Nem akárhogyan tagadta meg. Máté evangéliuma azt írja, esküdözve, átkozódva és szitkozódva mondta, soha nem ismertem ezt az embert. Tehát ezzel csak annyit szerettem volna mondani, hogy nem kenhetjük másra a felelősséget. A saját döntéseinkért, a saját helyzetünkért mindenki maga felelős. Ezen érdemes elgondolkodni, hogy hogyan használjuk az akaratomat. Konkrét példákat szeretnék elmondani az előadás másik felében, de haladjunk tovább. Az oxitocin a szeretet hormona, a hipotalamusz termeli, a szülés elindítását a tejtermelést serkenti, hatással van rá, hogy hogyan reagálunk a szeretetre. Ha bizalmatlanul, ha visszautasítjuk, akkor csökken. Ha pedig viszont szeretünk, akkor növekszik a szervezetben. A véráramban kering hatását leginkább az agyunkban fejti ki. Jó érzést okoz, amikor például szeretteinkkel vagyunk, amikor a béke és a nyugalom érzése hat át bennünket. Ennek a zavara, ennek a hiánya a depressziónak egyik kiváltó oka lehet. Csökkenti a stressz hormonok hatását, a vérnyomást, javítja a kedélyállapotot, növeli a fájdalom küszöböt, gyorsítja a sebgyógyulást. Tehát magyarul biokémiai alapon azt mondhatjuk, kedves hallgatók, szeressünk. Szeressük egymást. Ugye szokták mondani, ez a régi melódia is mondja, de ez nem csak egy ilyen gicses felszólítás. A Bibliának például ez a mély üzenete, hogy szeretetre vagyunk teremtve, fogadjuk el a szeretetet, és adjuk a szeretetet. Nagyon sok ember nem tudja elfogadni a szeretetet. Állandóan azt tételezi fel az emberekről, hogy ők nem szeretik. Még ha szeretteik, édesanyja, gyermekei vagy házastársa van, nagyon sokan nem tudják elfogadni. Ezt döntésünkkel és választásunkkal kell elfogadni, és gyakorolni is, adni a szeretetet. A szeretet az a csoda, amit ha adunk, akkor sose fogy el, hanem növekszik. Emellett persze közben az egész szervezetünket áthangolja, oxitocin termel. És az egész szervezetünknek az immunitását, ellenálló képességét fokozza. A bizalom. Ez a kép próbálja bemutatni, hogy ez a fiatal ember bizalommal, egyenes, bátor gerincsel, mindenféle megrodgyanás nélkül hátra mer dőlni. Mert bízik a társaiban, a barátaiban, és ők meg is fogják. És ez a bizalom az, ami például ezt az idegingerület átvívő anyagot termeli. Megfigyelték, hogy a bizalom hatására az ember egészen másképp tud gondolkodni, és érdemes ezt gyakorolni. Különben megjegyzem, hogy öntudatlanul is, számtalan esetben a nap folyamán bizalomból élünk, csak nem is tudatosul. Például, ha oda mennék most ahhoz a kapcsolóhoz, a villanykapcsolóhoz, azért mennék oda, és azért azzal a bizalommal nyomom meg a kapcsolót, hogy leoltódjék a villany. Ha nem bíznék abban, hogy működik a kapcsoló, nem mennék oda. ha nem próbálnám a zárat megnyitni, és mondhatnám tovább, minden önök szerint holnap reggel fel fog kelni a nap? A Teremtő úgy alkotott meg bennünket, és a csecsemőkorunktól oltja belénk ezt a tudatot, a csecsemő mit tehet azért, hogy ennivalót kapjon? Semmit, csak sírhat. Mit tehet azért, hogy legyen otthon a meleg lakás és szeretet, ami körbevegye? Semmit. Kapja. Szeretetből. Megelőlegzett szeretet. Így a Teremtő bennünk ezt a bizalmat akarja építeni. Ezért létfontosságú lenne megismerni azokat az igéket, amelyek például ilyeneket mondanak. Jeremiás könyve 31. fejezet. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, ezért terjesztem rád az én irgalmasságomat. Ha elhisszük, termelődik az oxitocin. Ha nem hisszük el, nem termelődik. Akkor a kételj termelődik. Az anya és a gyermek kapcsolatában meghatározó az oxitocin hatás. Úgy növelhetjük az oxitocin szintünket, hogyha az érzelmi kötelékeket, a társadalmi kapcsolatainkat, a családi kötelékeinket erősítjük, felhívjuk a barátunkat, családtagjunkat, ha masszírozás, érintés, simogatás, szeretet, ölelés mind termeli ezt a csodálatos anyagot. Néhány kép, kicsit kikapcsolódásként. Érdekes, az állatok ezt nagyon jól tudják. Nyáron voltam Vajdaságban egy nyers táborban, és ott a táborunk közvetlen mellett, ott a kerítés mellett jól látható formában, ott volt két paci, és én figyeltem őket, többször üldögéltem ott az árnyékban, a rekkenő hőségben, és egész nap megállás nélkül dörgölőztek egymáshoz, nyomogatták egymást, simogatták egymást, kommunikáltak, testileg érintkeztek egymással, vagy az elefántok például. Az állatok ezt nagyon jól értik, és mondanom sem kell, ebben a hőségben nem mentek árnyékba, nem tekenték be magukat napvédőkrémmel. Vidáman, örömmel ott voltak a napsütésben végig, és élvezték a meleget. Nem is volt rajtuk semmi probléma. No hát igen, a szeretet, a boldogság, elégedettség érzést váltja ki, és hát sok mindent lehet elmondani, például a gyűlölet és az indulat 5 perc alatt a kortikozil szintet megemeli. Ez kiváltja a stresszt, a vércukorszint emelkedést, a vérnyomás növekvést, az értelmi memória tevékenységek felfokozódását, az izomba áramló vért, és például a zsírlerakódást, az immunitást, mindezt azért tudja, hogy legyőzze a szervezet ezt a stresszt, de ha elhúzódik, és nem megoldott a dolog, de még akkor is, még 6 óra múlva is érezhető ennek a düknek és indulatnak a negatív hatása a szervezetben. Ezt különben már kb. 150 éve tudjuk, hogy az indulat, a düh az egész szervezetben, régen nem tudták megvizsgálni pontosan az agyi hormonokat és idegközvetítőket, de a nyálból vettek csapadékot. Egy dr. Gész nevezetű úriember 1854-ben, ha jól emlékszem, már ezt megvizsgálta, hogy egy nyugodt állapotában vett a leheletéből egy csapadékot, utána pedig egy dühös állapotában 5 perc múlva, és teljesen más kémiai anyagok voltak benne. Tehát a lelki állapotunk a szervezetünket kémiailag áthangolja. Szép ez az ige, nem fordítottam le, de elmondom magyarul, mi jó és mi gyönyörűséges dolog, amikor együtt lakoznak, mondhatnám, szeretetben az atyafiak. Amikor emberek együtt vannak szeretetben. Ez építő dolog. Még szeretném azt is megemlíteni, hogy az egészséges életmód 8 alapelve mindegyik kapcsolatban van a neurotranszmitterekkel. Nézzünk példát. Táplálkozás. A tipikus étrendünknek a felsorolását látjuk, fehér cukor, fehérliszt, sok protein, fehérje, zsiradék, állati zsiradékok, stb. És kis mennyiségű gyümölcs és zöldség, teljes örlésű gabonaféle. Étrendek és neurotranszmitterek. Az acetilkolin szintet például a teljes kiörlésű gabonák E és B vitamin tartalma növeli. Tehát, hogy jól működjön az idegrendszerünk, hogy gyors kapcsolódási pontjaink legyenek, hogy jó reflexeink legyenek, hogy az idegingerület átvívva jól működjön, ezért teljes kiérlésű gabonaféléket fogyasszunk. Csökkenti ennek a mennyiségét a finomított élelmiszerek, a cukor és az alkohol. A DNS melléktermékek, amelyek főképp húsban, áti termékekben vannak bőségesen, szintén gátolják az acetilkolin szintet. csökkentik az elektromos aktivitást, gyengítik az agykéreg funkcióit. Itt szeretném megemlíteni, hogy az arahidon sav, ami nagy mennyiségben van az állati termékekben, a homloklebenynek a magasrendű képességeit blokkolja, miközben az alacsonyabb rendi ösztönös, indulati, szexuális, ösztönös hajlamokat pedig erősíti. Tehát nagyon sokszor megfigyelhető ez, hogy aki fehérjékben, állati fehérjékben dús ételt, tojást, tejet, sajtot, húsfiléket eszik, annak nagyon sokszor a gondolkodására is kihat. Érdekességet megjegyzem, hogy ezt különben már tudták, vagy 2000 évvel, 3000 évvel ezelőtt is, csak nem tudták az okát, hogy miért van ez így. Ez egy bizonyos szerzetesek bizonyos helyeken, például Indiában, vagy a bencések Európában nem fogyasztottak húst és állati terméket. Nem tudták. A 19. században Ellen Good White folyamatosan hangsúlyozza a húsnak károsító hatását a gondolkodásra. Nem tudta, hogy ez van a háttérben. 1935-ben orosz tudósok állapították meg ezt, amit az előbb elmondtam. Sőt, bocsánat, még később állapították meg, hogy a arahidon sav ezt váltja ki. Igen. Hamis neurotranszmitterek, vagyis olyan hatású anyagok, amelyek, mintha neurotranszmitterméként működnének, például a sajt, a mértéktelen étkezés, a tiramin, triptamin, indol anyagok, ezt váltják ki, és gátolják a norepinefrin receptorokat, tehát ezeket az stressz hormonokat, depressziót, frusztrációt okozhatnak, rövidlátás, koncentráció gyengeséget. Tehát ezért is szoktuk mondani sokszor, hogy Tóth Gábor barátomnak erről külön előadása van, hogy a sajt nem jó táplálék. Még durvában fogalmazva, nem alkalmas emberi táplálékra azért, hogy elfogyasszuk. Emlékszem rá, amikor Franciaországban voltunk, ott volt egy sajtbolt. 100-200 méterről már éreztük. De amikor a közelébe mentünk annak a boltnak, és megnéztük a kirakatát, különféle penészekben penészekkel elborított sajtok olyan szagot árasztottak, amelyek az állati feldolgozó autók után érzünk, illetve azokon a helyeken, ahol ilyen, bocsánat, ilyen dögtemetők vannak, elképesztő szagok voltak ott benn. Nem is tudtunk bemenni, csak a kirakatnál néztük, de ott is ezek a szagok áradtak, hát hihetetlen volt, ilyet én még nem érzékeltem, hogy ezeket lehet fogyasztani. A penész, a gomba az egyik legkárosabb a szervezetre, és az a tömény állati zsiradék és fehérje erjesztve és különféle penész eljárásokkal még tovább fokozva a káros hatást, ezek rendkívüli károsak az emberi szervezetre. Igen, hát a húsból származó szteroidok, hormonszerű anyagok a vér szteroid szintjét növelik, stimulálják a hipotalamuszt, és ezáltal megkerülik a homloklebenynek ezt az értelmi tevékenységét, gyengébb ítélőképességet okoznak. Negatív hatása a problémák felismerésének a képessége, a lelki egyensúly, ítélőképesség csökkenése. Igen, igent mondunk, amikor nemet kellene, nemet mondunk, amikor igent kellene, ha nem azt esszük, amit kellene. Ezért érdemes megfigyelni és megtanulni azt, hogy a legjobb táplálék az ember számára az, amit a táplálkozástudomány általunk is képviselt személyei és könyvei kimondanak, hogy a növényi táplálkozás. Azokban nem jellemzőek ezek a károsító anyagok, hanem segítik az embernek az agyműködését. De a jóból is lehet sokat enni, mértéktelenül fogyasztani, és ez is károsítja a szervezetet. Például a mértéktelen étkezés tönkreteszi az emésztőrendszert, kihat az agyműködésre, gyengíti az ítélőképességet, megrontja a racionális, higgadt gondolkodást és cselekvést. Ha mértéktelenül eszünk, akkor nem tudja a szervezet megemészteni. És az emésztetlen étel, vagy rosszul megemésztett étel erjedést és rothadást okoz a szervezetben, ez pedig olyan mérhetetlen mennyiségű káros anyag tömeggel bombázza a szervezetet, hogy ez kihat minden szervünkre. Ezért a mértékletesség alapvető tényező. Agatha Thresh doktor készítette ezt a piramist, és ezt tudjuk javasolni étkezésre. A legtöbbet kellene fogyasztanunk a zöldségeket és a gyümölcsöket, tele van vitaminnal és ásványanyaggal ez a táplálék, utána az energiát adó ételeket, gabonaféléket, rizs, burgonya, tésztafélék, teljes őrlésű lisztből készült tésztákat, utána a húspótlásra hüvelyeseket, és a zsírok pótlására pedig olivabogyót, avokádót, dióféléket, olajos magvakat. tejtermékek helyett. Ha ezt megfogadjuk és így élünk, akkor kedves hallgatók, ha nem tudunk semmit a neurotranszmitterekről és az agyi idegközvetítőkről, és fogalmunk sincs az agynak a biokémiájáról, és ezekről mind nem tudunk, hanem csak egyszerűen a Bibliának a legelső lapján lévő egy mondatot komolyan vesszük, akkor bőségesen elég az, hogy az agyunk működését befolyásolja és jó irányba az életmódunk és táplálkozásunk. Érdemes fogyasztani még triptofán tartalmú ételeket, mert a szervezetnek az agyműködését és az idegközvetítők létrehozását elősegíti. Ilyenek például a különféle olajos magvak, például nézzük meg, hogy a pörtköl, tökmag és a tofu ilyen hihetetlen mennyiségben tartalmaz triptofánt, milligram per 100 gram, és a tej pedig csak ilyen mennyiségben. Ennyit a tejnek a agyra gyakorolt pozitív hatásáról. Az omega-3 zsírsavat tartalmazó anyagok közül kiemelkedik a lenmag, nézzük meg, 7520 mg egy evőkanálban, óriási mennyiség, és aztán megyünk lefelé, különféle olajos magva, búzacsíraolaj, stb. Avokádó, de ha minden étkezésnél fogyasztanánk, vagy legalább naponta egyszer lenmagot vagy lenmagolajat, nagyon nagy mértékben segítenénk az agyunk működését. Folsav forrásra is szükségünk van. Egy szóval, ha kimondom, annyit mondom, hogy hüvelyesek. A hüvelyesek tartalmazzák ezt a nélkülözhetetlen anyagot az agyműködéshez, illetve a B-vitaminok, különösképpen a B12 források. Dr. Neil Needley szerint van bizonyos anyagokban B12, a kivezető út a depresszióból című könyvében. Ez persze többen kétlik, de például itt a száraz gabonapelyhet említi, a szójatejet, bizonyos anyagokat, gyümölcsök és zöldségfélék, diófélék nem tartalmaznak B12-t. Akik vegán étkezésen vannak, mi azt szoktuk tanácsolni, mi magunk is ezt tesszük, hogy egy évben egyszer csinálunk egy B12 vitamin kúrát, és ezáltal kiegyensúlyozódik a szervezetünkben. De tényleg csak egyszer. Vagy vannak olyan évek, hogy el is felejtjük. Épp nemrég vettek vért tőlem, teljesen normális volt minden érték. Meg is lepődött az orvos, hogy semmiféle negatív kilengés nincs a vérben. A mozgásnak is van hatása az agyunkra, az agyműködésünkre. Érdekes, hogy a Bibliában az Úrnak a szava mondja, hogy orcád verítékével egyet kenyered. Nem is gondolnánk, hogy a verítékezés mögött milyen csodálatos élettani folyamat zajlik. Például az, hogyha 12 percig verítékező munkát vagy testmozgást végzünk, az agyunkban lévő endorfin szint ötszörösére emelkedik. Ezt Cooper fedezte fel az 1960-as években, és még 9 óra múlva sem tér vissza a normális szintre. Tehát aki szeretne, hogy kedély állapotát javító mozgást végezzen, hogy jól működjön az immunrendszere, hogy fájdalomcsillapító és örömhormon legyen a szervezetében, lehetőleg reggel egy jó kiadós, izzasztó mozgást végezzem. És egész napra be van biztosítva neki az emelkedett jókedély hangulat és a derűs látásmód. De emellett megfigyelték, hogy az új neuronok formálódását segíti, a tanulást és az emlékezetet fokozza. Megfigyelték azt is, hogy a testmozgás hatására a személyiségben maradandó pozitív változások állnak be. Kitartás, látásmód, fizikai, szellemi erő, nehézségek leküzdése terén messze megelőzik azokat, akik nem végeznek rendszeres kitartó mozgást. Tehát érdemes nekiállni intenzív séta, kertművelés, úszás, futás, kocogás, torna otthon, bármilyen formátumban, de végezzünk mozgást, nagyon fontos. Sok mindent lehetne még itt elmondani. Javítja a jelátvitelt, a neuronok között, a szinapszisokban, itt van a szerotonin és dopamin szintjét a szervezetnek növeli, ami összefügg a boldogsággal, a jobb alvással, a memóriával, a valóságérzékkel, az étvágy kontrolljával. Megfigyeltem balettosok között, akik olyan munkát végeznek, balettiskolában tanítottam 12 évet, és Győrben, és megfigyeltem, hogy ezek a vékony balettosok olyan munkát végeznek, mint egy bányász, néha még annál nagyobbat is, mert 2-3 órán keresztül a legnagyobb megterhelést végző edzéseket tartják. Végignéztem néhány ilyen edzést, hát egyszerűen hihetetlen. Aki ilyet lát, az nem hisz a szemének, hogy mire képesek ezek a balettosok, és nem ették magukat tele. Nem ettek jó lakásig, érdekes módon. Megkérdeztem, miért? Nem tudunk mozogni akkor. Hátráltatja a mozgást, és elálmosít, és a koncentráló képességet csökkenti. Hát mértékletesek voltak. Tehát az étvágyat is kontrollálja a mozgás. Természetesen csak, ha rendszeresen végezzük a mozgást. Sok mindent lehetne még itt is elmondani, hogy az anyagcserét és a sejt folyamatokat segíti. Először persze a pulzus számot növeli, és a vérnyomást is, de aztán utána a hosszabb távon viszont csökkenti. A zsírok elégetését segíti. Az egész légzőrendszert ellazítja, áthangolja, és a légúti szerveket, ezeket nagymértékben tisztítja. Az endorfin termelését segíti, erről már beszéltem. Csökkenti a stresszhormonok negatív hatását, ezért szokták mondani, és nagyon sok ember, amikor például ideges, akkor automatikusan feláll és elkezd fel alá sétálni. Automatikusan mozogni akar az ember, mert a mozgás ledolgozza a stresszhormonokat. És ezért is fontos tudatosan mozogni például. A gyerekeknek óriási élmény, ugye ez van leírva, hogy a gyerek és sár egyenlő boldogság. Ugye? Tehát, hogyha a gyerekek a földdel dolgozhatnak, játszhatnak, hogyha érintkezünk a földdel, kerti munkát végzünk, az önmagában is egy óriási feszültségoldás, amellett, hogy mozgás, mindenfajta mozgás egy kertben, épp most kell a kertünket rendbe tenni, és már készülök előre, hogy mindenféle mozgás végezhetek ott a kertben, és érintkezünk a földdel. Például ez is egy érdekes dolog, mindig elszigeteljük magunkat a földtől, gumitalpal, meg bőrtalpal, de hogyha megérintjük a földet, a kukoricát, a burgonyát, a talajt, a gazokat, az is önmagában egy nagyon érdekes hatást vált ki. Nem tudtam pontosan régen miért, de mindig éreztem, hogyha mondjuk órákon keresztül az ember kint dolgozik, kaszál, vagy kukoricát szed, vagy nem tudom mit csinál, gyomlál, vagy gyümölcsöt szed, valami egészen különleges hatása van a szervezetre, minden bizonyal ezzel is összefügg, hogy az ember elszokott a természet fizikai érintésétől. A napfénynek is nagyon nagy hatása van a szervezetre, nem kétséges, egyértelmű, hogy antidepresszáns hatása van, nem kell bizonyítani a téli hosszú napok után, amikor kisüt a nap, ugye, ma például úgy készülhettem, hogy kiültem az erkélyre, nem tudom, látszik-e a barnaság az arcomon, de órákon keresztül ültem a napfényben, és úgy készültem, néztem utána a dolgoknak. Szabályozza az alváshormonokat, minél többet vagyunk napközben, napfényen, annál jobban alszunk éjszaka. Minél többet mozgunk, szokták mondani a népi mondásban, és kiadós mozgás után jobban esik a pihenés. A D-vitamin termelést segíti, kalcium felszívódás a D-vitamintól függ. A kalcium segítségével tudja felszívni a szervezet, a D-vitamin segítségével tudja felszívni a belegből a kalciumot, és csökkenti a koleszterin szintet, méregtelenít. Igen, hát itt a szerotoninból készül a melatonin, a triptofánból készül a szerotonin, ezért kell fogyasztanunk ezeket, és ugye például ott van, hogy a napfény hatására, a B6 vitamin hatására, illetve a sötétség hatására termelődik a szervezetünkben a melatonin. A levegőnek is nagy hatása van az idegrendszerre, a helyes légzés lenyugtatja az idegeket, étvágygerjesztő, és javítja az emésztést, elősegíti a mély frissítő alvást, olvashatjuk Ellen Goodwight-tól. A friss levegő visszaszorítja a stresszhormonokat, azoknak működését, és növeli a szerotonin és dopamin szintet, ami viszont megnyugtatja az idegeket. Étvágygerjesztő hatású, hatékonyabb emésztést és mély alvást segít elő. Az egyik legjobb recept, hogy minden étkezés előtt, vagy most is, ha majd elmennek az előadásról, kilépnek a szabad levegőre, bár a pesti levegő nem éppen ozondús, de hát mit tehetünk, az is levegő, sokkal jobb akkor is, mint a zárt szobában lévő levegő, vegyenek mély lélegzeteket. Étkezés előtt egy 10 mély légzés. Óriási jelentőségű. Ha fáradtabbak vagyunk, idegesebbek vagyunk, vagy türelmetlenebbek vagyunk, akkor érdemes egy mély légzés után hosszan elnyújtani a kilégzési fázist. Ezáltal a paraszimpatikus idegrendszeri hatást erősítjük, ami lenyugtatja az idegeket. És a vérnyomást is csökkenti. 15 perc ilyen légzés, hogy mondjuk ötször, tízszer hosszabban lélegzek ki, mint belélegzek. Ez a vérnyomás csökkenti. 15 perc ilyen légzés leviszi a vérnyomást 10-15 egységgel. Ha viszont úgy érezzük, hogy nagyon enerváltak és félholtak vagyunk, akkor vegyünk gyorsan egy mély légzést, tartsuk vissza, feszítsük meg az idegeinket, idegerősítő légzés, és egy másodperc alatt kiélegezzük. Utána újra be. Csodálkoztam régen, hogy miért vagyok olyan nyugodt az úszás után, ha elmegyek úszni. Múlt héten is sikerült úsznom, vagy másfél, 2,5 órát, és megfigyeltem a légzésemet, és hát mit csinálok? Valamikor egész medence hossza alatt fújom ki a levegőt. Ugyan. Gyors levegővétel, hosszú kilégzés, 20-szor annyi ideig fújom ki a levegőt. Hát a paraszimpatikus idegrendszeri hatást erősítem, vagyis megnyújtatom a szervezetemet. És mintha kicseréltek volna, amikor úszás után megyek haza. Tehát a légzéssel az idegrendszerünk működését be tudjuk folyásolni, a vérnyomásunkat. Nagyon nagy jelentőségű. Mértéktartásról nem kell sokat beszélnünk, szóltam már néhány mondatot. Nagyon fontos, hogy a káros anyagoktól távol tartsuk magunkat, mert ezek mind negatív értelemben befolyásolják az agyműködésünket. Erről már nem is nagyon szólnék, hanem áttérek egy másik területre, ami most már egy picit a lelkibb területet érinti. Ugye itt van ez a könyv, amiről szóltam, ezekről már szóltam, ebben most nem megyünk bele. Itt vannak a szavantok, akikről ugye beszéltem múlt alkalommal, de tovább megyünk, mert ezt szeretném egy kicsit megerősíteni, ami most következik, ez a mondat, ez a pár gondolat, ami nagyon-nagyon sokat jelent számomra, és megfigyeltem tapasztalatból, hogy ennek tényleg óriási jelentősége van. Ellen Goodwight azt írja, ez a szerző idézi őt, az akaraterő, az emberi természet irányító ereje, ez uralkodik összes képességeinken. Az akaraterő nem ízlés, nem hajlam csupán, hanem döntő tényező, mely az emberekben munkálkodik. Az akarat hatalmas, annyira erős, hogy segítségével uralni lehet a képzeletet, sőt, még a betegségeknek is ellenállhatunk. Értelmünk és idegeink erőre kapnak és felfrissülnek, ha akaraterőnket gyakoroljuk. Az akarat erejét nem értékeljük kellőképpen. Tartsuk ébren akaraterőnket és irányítsuk helyesen. Ez élénkíti egész lényünket és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez, nagy hatalom a gyógyításban is. Figyeljük meg azokat a kifejezéseket, amikor azt mondja, hogy gyakoroljuk akaraterőnket. Vagy az előzőeknél azt mondja, hogy ez uralkodik az összes képességeinken. Irányítsuk helyesen az akaraterőnket. Hát hogyan kell ezt csinálni? Hogyan kell helyesen irányítani? Hogyan tudjuk ébren tartani? Hogyan tudjuk uralni a gondolatainkat, képzeletünket? Erre szeretnék néhány példát felsorolni. Lehet, hogy tavaly már említettem, de úgy gondolom, talán nem kár még egyszer hallanunk ennek a fiatalembernek a történetét, aki az akarat erejével egy csodálatos gyógyulásban részesült. Figyeljük meg, mi történt vele. Körülbelül 12-13 éves lehetett ez a fiú, aki egy iskolában annak a felelőse volt, hogy még az akkor lévő szenes kályhákat begyújtsák, ő is ezt tette, de egyszer csak arra értek az iskolatársai egyik reggel oda, hogy az iskola lángokban áll. Az eszméletlen fiúcskát félholtan vonszolták ki a tűzből, alsó testén súlyos égési sérülésekkel szállították a közeli megyei kórházba. A borzalmasan összeégett gyerek félájultan hallotta, amint az orvos az anyjával beszél. A doktor kijelentette, hogy biztosan meg fog halni, és minden jel erre is vallott, hiszen a tűz iszonyatos pusztítást vitt véghez a teste alsó felén. A bátor kisfiú azonban nem halt meg. Eltökélte magát, hogy életben marad. És az orvos elképedésére ez sikerült is neki. Amikor túl volt az életveszélyen, ismét kihallgatta a felnőttek halk beszélgetését. Az orvos közölte az anyával, hogy szinte jobb lett volna, ha a gyerek meghal, mert sérülései miatt annyi izomszövet pusztult el, hogy egész hátralévő életében rokkantságra lesz kárhoztatva, az alsó végtagjai teljesen használhatatlanok. A fiú megint gondolt egyet. Márpedig ő nem lesz nyomorék. Járni fog. Sajnos azonban deréktől lefelé teljesen elveszítette mozgásképességét. Vékonyka lábai haszontalan függelékekké silányodtak. Végül hazaengedték a kórházból. Édesanyja minden nap megmasszírozta a lábát, de az tökéletesen érzéketlenné vált. Egyáltalán nem tudta mozgatni. Elszántsága azonban egyre erősödött, hogy újra járni fog. Idejét ágyban vagy tolókocsiban töltötte. Egy verőfényes napon az anyja kitolta a kertbe, hogy friss levegőt szívhasson. Ő pedig ahelyett, hogy nyugton maradt volna, kivetette magát a kerekesszékből. Hasonkuszott a fűben, maga után húzva a lábát. Így vergődött el a telküket szegélyező fehér léckerítésig. Emberfeletti erőfeszítéssel felhúzta magát a lécekhez, azután centiméterről centiméterre végigaraszolt a farács mentén, s egyfolytában arra gondolt, hogy járni fog. Ettől kezdve nap-nap után gyakorolt, lassanként kikoptatta a gyepet a kert körül a kerítés mellett. Mindennél jobban vágyott arra, hogy a lábába visszaköltözzön az élet. A napi masszázs, a fiú vasakarata, meg a szüntelen gyakorlás végül meghozta az eredményt, újra fel tudott állni, aztán támaszkodva a később segítség nélkül járni, majd pedig futni. Újra iskolába járt, egy idő után futva a futás puszta öröméért. Az egyetemen bekerült az atlétikai csapatba, aztán elérkezett a nap, amikor az egykor halálra ítéltnek vélt gyerek, akiről azt hitték, hogy soha nem tud járni, nem is reménykedhet abban, hogy egyszer futhat. Ez az elszánt fiatalember, dr. Glenn Cunningham a Madison Square Gardenben felállította az egymérföldes futás világcsúcsát. Kétszer állította fel. Egyszer megdöntötte a sajátját. Csodálatos történet? Nem egyedi történet. Több ilyen történetet lehetne felidézni, például ebben a könyvben azt leírja a szerző, hogy egy olyan kislányt látott, egy 9 éves kislányt, akinek az agyából hiányzott az a központ, ami a testében a mozgatást és az alapvető életfunkciókat segíti. Teljesen magatehetetlenül volt ez a kis gyermek, semmire se volt képes, ennél reménytelenebb állapotot alig lehet elképzelni, és az édesanyja hazavitte, becézgette, szerette, naponta alaposan megmasszírozta az egész testét, beállította abba a helyzetbe, hogy mintha kúszna, felemelte a fejét és mozgatta a kezét. És önök szerint mi történt? Olyan kitartóan csinálta, hogy egyszer csak a gyerek elkezdett mozogni. És ott a saját szemével látta, hogy elkezd kúszni. Hogy elkezdett mozogni. És az orvosok néztek, hát hogyan lehetséges ez? Nem voltak agyközpontjai, amik ezt megtehették volna, és itt, és más esetekben is az orvosok megállapították, az agynak olyan hihetetlen képessége van, hogy a nem létező dolgokat is képes a már létezőbe átcsoportosítani azokat a funkciótak és képességeket, és átveszik az elhagyt idegsejteknek is a szerepét más idegsejtek. Makrociták felfalják az elpusztult idegsejteket például, és asztrocitákkal pedig olyan támasztó sejtekkel azt az űrt az agy létrehozza ott, mozgás hatására idegsejt kialakító tényezők és neurotranszmitterek jelennek meg az agyban, amiről mondtam, és ennek következtében képes átvenni más idegsejt olyan funkciókat, amit előtte nem látott el. Az agyunk képes teremteni. Hihetetlen dolgokra képes. Ha mi állandóan azt erősítjük magunkban, hogy nem tudom megcsinálni, nem is fogom tudni megcsinálni. De hogyha azt akarom erősíteni, hogy meg fogom csinálni, figyeljük meg, ez a fiú mit csinált. Azt mondta, eltökélte magát. Gondolt egyet, elhatározta, hogy nem lesz nyomorék. Elszántsága egyre jobban erősödött. Figyeljük a kifejezéseket. Azt mondja, hogy a vas akarata, a szüntelen gyakorlás eredményezte azt, hogy világhírű futó lett. Megnéztem az interneten, ki lehet keresni a nevét, dr. Glenn Cunningham. Onnan töltöttem le a képeit. Le van írva az egész élete. Tudják, mit választott mottóként életében? Megfáradnak az ifjak, elfáradnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a saskeselyük, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg. Ézsaiás könyve 40. fejezete. Ez volt a mottoja, futnak és nem fáradnak el. Akik az Úrban bíznak, hitt a teremtőjében, kérte a segítségét, és tett is valamit érte, nem várta, hogy a galamba szájába repüljön, akarta. Ha nem tudta mozgatni a lábát, mozgatta a kezét. És oda ment a kerítéshez, és végigcsinálta. Nekem ez a történet jelképes történet, Mert ha én belegondolok a saját emberi természetem lehúzó erejébe, és ha önök is, amikkel évek óta küzdünk és szenvedünk, és beleöregszünk, és akkor is küzdünk. És hogyan tudnánk legyőzni? Az akarat hatalmával. Ha tényleg akarjuk. Mert van emberi akarat, és a Biblia szerint van isteni akarat. És az az ember tud győzni, aki áthangolja az ő akaratát az emberi akarat helyett az isteni akaratra, és hogyha ezt teszi, mivel ez az Isten akaratával megegyezik, a legmagasabb rendű szeretet és igazság akaratával ad hozzá erőt, hogy meg tudja tenni. Ez nem emberi erő. És ez csodálatos. És erre szeretnék mondani példákat. Hogyan tudjuk ébren tartani akaraterőnket? Gyakorlással. 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 Enélkül nem megy. Ismerek nagyon tehetséges zenészeket. Azt mondták, a tehetség 1%. A gyakorlás, a kitartás, a 99%, a szorgalom, hogy végigcsinálják. Ahhoz, hogy egy szellemi vagy egy fizikai tevékenységet sikeresen végrehajtsunk, amihez erőfeszítés kell, azt újra és újra csinálni kell. Kedves hallgató, kutyák és egy macska. Kiképzett kutyák. A kutya kiképzésnél alaptörvény, hogy a kutya egyszer eszik. A városi kutyákat háromszor etetik. Meg is lehet nézni őket, hogy néznek ki. Ők csak egyszer esznek. Egy héten egy napot böjtölnek. Csak a gazdától fogadják el az ételt. Elképesztő dolgokra képesek. Például erre is. Hogy az ösztönükkel szemben, a legelemibb ösztönükkel szemben, hogy egy macskát megkergessenek, uralkodni tudnak magukon. És nézzék meg, hogyan. Úgy megfigyeltem, nézzék meg a lábakat. Egyik se lép előre. Ezek állatok. Mi meg emberek vagyunk. Ha ők meg tudják csinálni, akkor talán mi is meg tudnánk csinálni. Csak akarnunk kell. És itt szeretném elmondani azt, hogy az embernek ahhoz, hogy a lényét át tudja hangolni, a gondolatait, akaratát, beszédét, cselekedeteit, mind-mind akaratával kell áthangolnia. És mondok példákat. Ahhoz, hogy önuralmat gyakoroljunk, a jellem két részből áll, akaraterőből és önuralomból. Ahhoz, hogy önuralmat gyakoroljunk, ahhoz érdemes gyakorlatokat végeznünk. Mondok egy példát. Például a mai napon eldöntöm, vagy eldöntik holnap, hogy valamit, amit különben szabadon megtehetnék, és senki se tiltja meg, én magam úgy döntök, hogy nem teszem meg. Például nem eszem vacsorát. Vagy a hobbimról, amit terveztem mára, lemondok. Nem más tilt meg, én magamat tiltom el, és végrehajtom. És utána pedig azt mondom, hogy sikerült. Egy új idegpálya kialakult a két neuron között. Egy új idegpálya kialakult. Lemondás, önuralom, akaraterő. Csodálatos dolog. Egy héten egy napot böjtölök. Tehát önuralom, és utána pedig azt is lehet tenni a következő lépés. Tehát egy cselekedet. Innen indulunk. Cselekedet. Hozok egy döntést, hogy a mai napon valami olyasmit, amihez nincs kedvem, indítatásom, de azért, hogy másnak örömet okozzak, megteszem. Érzik, hogy ez egy mélyebb szín, nem? Az előbb rólam volt szó. Most az önuralmamat párosítom egy másik ember megsegítésével, örömszerzésével. És furcsa módon különleges tapasztalatban lesz részünk. A végül, ha megtesszük, öröm lesz bennünk. Oxitocin termelődik. Endorfin termelődik. Csak úgy természetes következményként. És a szeretet visszaáramlik. És nem csökken, növekedni fog. A Biblia azt mondja, semmit se cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különnek tartván ti magatoknál, ne nézek ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. Tehát nem a magam hasznát nézem, hanem a másikét. Például ajándékozzunk. Kedves hallgatók, a legolcsóbb dolog a jó szó, és abból van a legkevesebb. Egy mosoly is ajándék. Vagy valami kis figyelmesség a családtagjainknak, nem karácsonykor, hanem máskor. Persze akkor is lehet. Menjünk magasabb szintre. A cselekedet még kint van. Persze belülről indul. De magasabb szint a beszéd. Például, hozok egy döntést, hogy a mai napon nem mondok rosszat senkiről. Tudatosan elhatározom, hogy nem engedem meg a számnak, hogy valakiről is rosszat mondjak a környezetemben, valakinek. Hanem figyelem. Figyelem a beszédemet. Nem mondok rosszat. Még magasabb szint, hogyha bárkiről, akiről beszélek, csak jót mondok. Lehet úgy jót mondani valakinek, hogy közben szeretném megfedni? Önök szerint? Lehet? Hogyan? Csak akarni kell, az igaz? Lehet például kérdezni. Lehet például megkérdezni, vagy véleményt mondani, vagy elmondani, hogy nem róla mondok valamit, hanem az én érzéseimről. És szeretettel lehet úgy beszélni, hogy közben rávezetjük arra, hogy esetleg el lehet gondolkodni, de nem mondunk rosszat. A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval, azaz szeretettel fűszerezett, mondja Pál apostol a Kolosszei levélben. Menjünk mélyebb szintre. A gondolat. Cselekedet, beszéd, gondolat. Tudják, hogy mit fogok mondani? Hozok egy döntést a mai napon, hogy nem fogok senkiről rosszat gondolni. Nem ítélem meg a szívemben a másik embert. Hogy néz ez ki? Nem veszi észre magát? Hogy kitolt velem múltkor? Legszívesebben fejbe vágnám. Soroljam? Nem kell sorolni. Ugye mindannyiunkban ott vannak ilyen furcsa érzések. Vagy hogy adhatnám neki ezt vissza? Egy jó kis visszamondással. Ugye? Nem mondjuk ki, mert mi tartjuk magunkat, hanem csak itt van bent. Hogy hozunk egy döntést, hogy a mai napon figyelem a gondolataimat, és nem engedem a gondolataimat abba az irányba, hogy egy másik emberről rosszat gondoljak, még magasabb szint, hogy rossz helyet mit csinálok? Jót gondolok, nem beszélek róla, nem teszem, hanem a gondolataim, amelyek szüntelenül áramolnak bennem, kontrollálom, és azt mondom, jót akarok gondolni erről az emberről, aki múltkor jó beszólt nekem, aki megsértett, vagy megvan a véleményem róla. Helyett, milyen értékes ez a tulajdonsága? Tudják, miért merek ilyeneket mondani? Mert ezek a dolgok összhangban van az Isten akaratával. Például azt mondja a Biblia, Zakariás könyve 7. és 8. fejezetében, igaz ítélettel ítéljetek, s irgalmasságot gyakoroljon ki az ő felebarátjával, és egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt. Itt sem. És senki ne gondoljon az ő szívében gonoszt az ő felebarátja ellen. Hát ez aztán magas szint. Nagyon magas szint. S hozzáteszem, emberileg lehetetlen. Ezért kell kérni a teremtő erejét, hogy adjon ehhez valóságot. Mert ő azt mondja, hogy ha az én akaratommal összhangban jársz, kicserélem a szívedet, a kőszívedet hússzívre, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járj, és az én törvényemet megtartsd. Ezékiel könyve 36. fejezet. Csodálatos ige. Vagyis ő megcselekszi, ad hozzá erőt, hogy én ne gondoljak rosszat a másikról a szívemben. És közben fel fog szabadulni a lelkünk, nem azon kell elmélkednem, hogy milyen rondák, szörnyűk, elviselhetetlenek az emberek, hanem azt teszem, amit a Teremtő, mert azt mondja a Jeremiás könyve 29. fejezetében, én tudom az én gondolataimat, amelyeket rólatok gondolok, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Ő rólunk, rólam, önökről személy szerint jót gondol. És kívánatos véget akar adni. Hát ez csodálatos perspektíva, nem? Micsoda magas szint? Hát nem mernék erről beszélni, ha nem próbáltam volna ki. Kipróbáltam többször is. Egyszer egy napot kezdetben arra szántam, hogy reggel, ha már beszélek róla, a cselekedeteimet, a beszédemet és a gondolataimat elhatároztam, hogy kontroll alá teszem. Egy szűrőn engedem csak át ezeket, mégpedig a lelkiismeretem, meg a figyelmem, meg a koncentrálás, meg az akaratom szűrőjén, és nem engedem meg, hogy ezen a szűrőn minden olyas valami átmenjen, ami nem helyes. Hát ezen a napon aztán működött az akaratom. percről percre vigyázz, erre nem gondolhatsz. Ezt nehogy kimond. És egész nap reggeltől estig egy belső küzdelemben voltam. Mert az emberi természetem folyamatosan húzott volna le, húzott is. Jöttek a gondolatok. Ezt nem szabad gondolnom. Eszembe jutott Luther, amíg a gólya kering a fejünk fölött, az nem baj, de ha fészket rat, az már baj. Hát jöttek a gólyák, keringtek a fejem körül, de nem engedtem, hogy fészket rakjanak. Hát ezen a napon használtam az akaraterőmet, próbálják ki. Akkor itt aztán van figyelem. Ébren tartottam az akaraterőt, ahogy tanácsolta Ellen Goodwight, és azt vettem észre, hogy ez egy különleges, ünnepélyes nap. Mintha más ember lennék. Mintha egészen más lenne az a légkör, ami körbevesz. Nincs bennem ítélkezés. Keresem a jót a másikban. Igyekszem a szavaimmal kifejezni. Próbálják ki. Észre fogja venni a környezetük? Önök szerint? Észre fogja venni. Így lehet az akaraterőnket gyakorolni, alkalmazni ezt a csodálatos igazságot, 2000 évvel ezelőtt, amiket mi elmondunk, azok nem új dolgok, kedves hallgatók. Csak a mai agykutatás most már alá tudja támasztani Pál apostol szavait, amik csak igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jóhírűek. Ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ezért nem javaslom a tévéhíradó megnézését. Nem építő. Helyette egy szép természeti filmet. Most jelent meg ez a vad, Ausztrália, Afrika, stb. Van egy ilyen sorozat, most ilyen olcsón a Tesco-ba lehetett kapni ezeket a videókat. Hát én olyan boldogan néztem meg, nem volt benne ölés, ragadozás, pusztítás, gyilkolás és halál, hanem gyönyörű természeti képek, a tenger mélye, korallzátonyok és állatok, olyanok, amiket sose láttam, és harmónia, és gyönyörű szigetek, és a kék tenger, és a karibi szigetek, stb. Ilyeneket nézzünk. Vagy a lelkünk legfőbb tápláléka az élet kenyere, amiről Jézus mondta, hogy háromszor, ahogy étkezünk, úgy vegyük magunkhoz, hogy a lelkünkben éljenek azok a csodálatos igék, amelyek azt mondják, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy, kedves vagy az én szemeimben, szeretlek, és népeket adok éretted. Jézsaiás könyve 43. fejezete. Ha ezeket az igéket be tudjuk fogadni a szívünkbe, a lelkünkben, ha szívünkből meg tudunk bocsátani embertársainknak, olyan gyógyító erőnek leszünk a részesei, amely egy új embert teremt a lényünkben, és így a Teremtő is ránk áraszthatja szeretetét, és ez az utolsó gondolat, amivel zárom az előadást. Nekem nagyon sokat jelentett, és az elmúlt hetekben nagyon sokszor elmondom magamban ezt a pár gondolatát Ellen Goodwight-nak, mert megtapasztaltam a valóságot, és figyeljék meg, benne van az idegrendszer. Benne van az agy. Az a szeretet, amellyel a megváltó árasztja el az ember egész lényét. Éltető erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet, az idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz. Olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani, gyógyító, éltető örömet. Csodálatos gondolat. Az a szeretet, amivel a megváltó elárasztja a lényünket, az éltető erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet és az idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Mi a legmagasabb rendű képességünk? Az erkölcsi öntudat, a gondolkodó képesség, a lelkiismeret. És ennek következtében száműzi a lelkünkből a bűnt, mert tudjuk, hogy ez a legbetegítőbb tényező, a bánatot, az aggódást, a szomorúságot, a gondot, mert ezek felőrlik az élet erejét. És ez a szeretet, ami a szívünkbe árad, a lényünkbe, ez nyugalmat és derűt hoz, és olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani, gyógyító, éltető örömet, és akkor tele lesz a szívünk hálaadással, és így mondja ez a szerző, akitől idéztem, a legcsodálatosabb és a leggyógyítóbb tényező az ember lényében a dicsőítő és a hálás lelkület. Ez gyógyítja a legjobban a fizikai és a lelki betegséget. Kedves hallgatók, és szívemélyből kívánom, hogy gyakorolják az akaratukat, használják az agyi képességeinket, termeljenek jó neurotranszmittereket, és legyenek hálateliek, örömteliek, és akkor az életük is boldogabb lesz. Köszönöm a figyelmet és türelmet.